És itt vagyunk ismét kávézó a világ végén. Vendégem továbbra is Czeising Miklós, aki a Német Turisztikai Hivatal képviseletében van itt, és arról beszélgettünk itt a zene alatt, hogy ugye az is egy nagyon fontos aspektusa a fenntartható környezetudatos utazásnak, mert hogy ez a témánk, hogy ha már egyszer ott vagyunk, akkor ne csak két órára menjünk oda, vagy két napra, ugye ez van egy ilyen mondásotok is, hogy stay longer, tehát hogy maradj tovább. Tehát, hogy mondjuk ez az egyik, ez is németországi próbálja belevonni ebbe az ökológikus szemléletben?
Igen, tehát ez a kampányunk, amit említettél is, ez egy idei kampányunk. Ugye ennek az a lényege, hogy ha egyszer már elutaztál, és ezt most nem csak Németországra kell nyilván érteni, hanem az egész világon mindenhol, ha már egyszer repültél oda-vissza, ugye ez a legnagyobb ökológiai lábnyom, akkor próbáld meg az ottani tartózkodásodat kicsit kihúzni, hiszen a többi napnak, ha így mondhatom, az ökológiai lábnyoma az jóval kisebb, mint magának az utazásnak. És hogyha meggondolod, ugyanebbe a témába tartozik az, amiről beszéltünk, hogy mondjuk Velencébe a nagy óceánjáró hajók oda mennek, és a turisták körbe rohannak, maximum egy kávét isznak meg, ugye a hajón teljes ellátás van, és mennek tovább. Tehát ez nem is hasznos a népgazdaságnak, tehát...
Nem véletlenül tiltották ki őket Velencéből.
Igen, nem véletlenül tiltották ki, és ugye ez meg ugye a másik példája annak, hogy ilyet elvileg ugye nem lenne szabad csinálni, most nyilván nem lehet kitiltani mindenhol az embereket, és nyilván ugye ilyen is van, csak itt kéne valami egészséges középutat megtalálni, hogy a város is jól járjon, ahová mennek a turisták is megláthassák az attrakciókat, és mégse tegyük tacsra a környezetünket.
Igen, hát arról is beszéltünk, hogy van ilyen teljesen bizarr jelenség, hogy valakik, és egyébként akikkel én most utaztam, megtapasztaltam ezt, hogy mondjuk lejöttek az egyiptomi búvárútra, és alig voltak a vízben, és végig kártyáztak, és italoztak, és volna olyan ismerősöm, aki pedig mondjuk Mexikóban volt, és akkor na, és akkor mit láttatok? Hát nem ment ki a szállodából. Hát akkor tényleg akkor úgy fölösleges, tehát hogy ez azért nem kell elutazni Mexikóig vagy Baliig, hogy az ember ne lépjen ki a szállodából, tehát hogy ez egy komoly utazó számára ez bűn. Tehát ha ott vagyunk, akkor igenis hát körül kell nézni, hát azért megyünk oda.
Hát én azt mondom mindig, hogy Németország egy olyan úti cél, amelyik azoknak az embereknek is maximálisan megfelelő, akik kulturálisan érdeklődnek, és van nyitottságuk arra, hogy megismerjenek egy más országot, és itt most nem csak a kultúrát klasszikusan értem ez alatt, tehát, hogy színház meg múzeumok mondjuk, hanem ebbe beletartozik, amiről beszéltünk, a gasztronómia, a borok, a sörök, a különböző fesztiválok, az aktivitások, a lombkorona sétányok, például Németország nagyon híres arról, hogy egy-két fantasztikus minőségű lombkorona sétánnyal.
Fák is vannak esetleg körülöttek.
És fák is vannak a lombkorona sétány alatt. Tehát hogy ha most megint ezt Észak-Németországot hozhatom példának, akkor mondjuk valaki ott a tengerparton lakik, megnézi Lübecket például, amelyik az egyik legszebb arany, tényleg mi egy ékszerdoboz, Hanzaváros, megnézi Hamburgot, ugye annyi lakossága van, mint Budapestnek, Németország második legnagyobb városa, a világ egyik legnagyobb kikötője, a hangulatával, a múzeumaival, a Vigalmi negyedével, meg az is hozzátartozik. Utána mondjuk tesz egy Hamburgból egy kirándulást a Lüneburger Heide-be, az olyasmi egy kicsit mondjuk, mint a puszta Észak-Németországban. Ott voltunk mondjuk egy ilyen Baumkronenpadon, tehát egy ilyen lombkorona sétányon, és akkor már 5-6 dolgot megnéztünk, és nem csak a tengerparton sütettük a hasunkat.
Aztán közben eszembe jutott a Fekete erdő, ugye szintén
abszolút,
egy csodálatos
destináció. Igen, a francia határhoz közel, ugye ott a különböző mesterségek, például az üvegfúvástól kezdve, akit érdekel például a Fekete erdő klinika, hogy ez egy sorozat volt, az idősebbek látták, ugye annak bizonyos helyszíneit meg lehet nézni, akkor ott is ezek a német tipikus kisvárosok, a faberakásos házakkal, mind a középkorban voltak. Tehát tényleg azt mondom mindig, hogy Németországban nagyon különleges embernek kell annak lenni, aki odautazik és nem találja meg, amit ő érdekli, vagy ami lázba hozza.
Mit javasolnál a magyaroknak, hogy érdemes a leginkább utazni Németországba a legkisebb ökológiai lábnyommal, tehát mondjuk innen, mondjuk Budapestről indulva?
Hát a legkisebb ökológiai lábnyom ugye az egyértelműen a vasúti utazás. Két nagy főcsapás megy Magyarországról Németország felé. Az egyik az, ami Ausztria és Bécs felé, és akkor ez a dél-nyugat-német tartományokat érinti, tehát Rélcsettel mondjuk Münchenbe többször egy nap alatt el lehet jutni, illetve egyszeri átszállással az egész szövetségi köztársaság egész része szinte elérhető. Tehát az egyik csapás ugye ez, ami Bécsen keresztül megy, vagy Passaunak és utána Frankfurt felé, Hessen és Közép-Nyugat-Németország, illetve szintén Bécsen keresztül, de utána München felé, és utána pedig ez az abszolút délnémet régió. Ez az egyik csapás, és a másik csapás pedig a volt NDK, tehát a kelet-német tartományok felé, az, ami Budapest, Pozsony, Prága, és úgy föl Dresda, Lipcse, illetve Berlin felé, illetve Berlinből meg plusz 2 óra, és a tengerpartot is el lehet érni. Tehát ugye ez a legkörnyezett barátibb megközelítése Németországnak. Akkor a fiataloknak, a hátizsákos turistáknak tudom a Flixbuszt például ajánlani, ez a legkedvezőbb áru összeköttetés, nagyon sok városba el lehet direkt bejutni Magyarországról busszal, illetve hát, hogyha családok mennek személykocsival, akkor ezek a délnémet tartományok mondjuk Budapestről egy 6 óra alatt kocsival elérhetők, és hát nyilván, és ugye ez már nem annyira környezetbarát, de repülni is nyilván lehet. Ha már valaki viszont repül, akkor azt ajánlom, hogy belföldön ne szálljon át repülőgépre, hanem, és ebbe is Németország abszolút példaértékű, hogy a legtöbb német városnak a repülőtere olyan szuper gyorsvasút összeköttetéssel van összekötve a belvárossal, tehát általában a főpályaudvarral, hogy például én Frankfurtba járok, ugye gyakran, meg ugye ott van a központunk, ott a repülőtérről a belvárosba, a főpályaudvarra 10 percen belül a gyorsvasúttal be lehet jutni.
Ez az S-bán, ugye?
Tehát az S-bán. Tehát hülye lenne az ember egy taxit fogadni, hiszen avval sokkal lassabb, ami ki megvárja. Ott például a vasútállomás, az a repülőtér alatt van, lemegyek a mozgólépcsővel, ott állnak a vonatok, és ilyen 10-15 perces taktokkal be lehet jutni a főpályaudvarra, de a legtöbb német városban ez megoldott, tehát, és akkor ha már repülővel megyünk, akkor ez egy, hogy úgy mondjam, környezetbarát kiegészítése a repülővel, hogy oké, addig repültem, de utána már viszont a sineken megyek tovább.
És ez ugyanúgy az S-bánokat is igénybe lehet venni ezzel az 50
minden
eurós jeggyel?
Tehát ebbe az a nagyszerű, hogy ez a 49 eurós jegy, ez az összes város tömegközlekedésére is érvényes, és ugye ezek az S-bánok, a Schnellbánok, tehát ezek a gyors vasúttak, tulajdonképpen ezek mindenhol a városi tömegközlekedésbe vannak beintegrálva.
Igen. És ezt innen mondjuk Magyarországon is meg lehet venni online? Tehát hogy ezt hogy lehet beszerezni?
Ezt most pontosan nem tudom, hogy ez szerintem nem, de ezt utána lehet ennek érdeklődni, de igazából megérkezünk egy repülőtérre, és ott azonnal meg tudjuk venni, kártyával lehet fizetni az automatákba, tehát semmit se vesztünk vele, tehát nincs az, hogy még az sincs, hogy egy utat még pluszba külön ki kell fizetnünk, hanem az összes repülőtéren az automatáknál ez rendelkezésre
áll. Hát ez egy nagyon jó deal, lehet ez tényleg.
Igen.
Ezt én is észben fogom tartani, hogyha legközelebb megyünk ki. És említettél még egy-két dolgot, hogy mondjuk mik azok, amik Németországban ezt az egész zöld utazást még kiegészítik, a szolgáltatások digitalizáció terén is, hogy erről is tudnál kicsit beszélni.
Igen, hát a digitalizáció az szintén ugye egy löketet kapott ugye a pandémia alatt, mégpedig ugye azért, mert miről szólt a pandémia, hogy testi kontaktussal ugye megfertőződhetünk, és hogyha ezt ki tudjuk küszöbölni, akkor ezzel tudjuk fejleszteni a turizmust. És a digitalizáció terén például, ugye mondjuk mondom a városnézéseket, hogy van olyan város például, ahol minden emlékműnél vagy nevezetességnél van egy QR-kód. Mindenkinek van okostelefonja, leolvassa a QR-kódot, kihangosítja a telefont, kiválasztja a nyelvet, van, ahol magyarul is egyébként lehet, és mondjuk a család vagy a kis társaság ott meghallgatja a mobilt, a saját idegenvezetőt, hogy mit mond arról a nevezetességekről. Vagy például ami a digitalizáció szempontjából nagyon fontos, az a szállodáknál, ami megtörtént, hiszen ott már nagyon sok olyan szálloda van Németországban, ahol teljesen ki van kapcsolva az emberi kapcsolat. Jó, ez mondjuk nem mindig szerencsés, vagy nem mindig jó, de mondjuk be tudsz úgy csekkolni egy szállodába, hogy mondjuk este 10 után mondjuk nincsen személyzet, akkor a telefonod segítségével tudod nyitni a szobádat.
Én azért egy jó érzés, hogy mondjuk az ember, nem tudom, elhúzódik egy éjszakai vezetés, és akkor tudja az ember, hát akkor nem tudom, 11-re fogok odaérni, és nem az, vagy jaj, lehet, hogy nem lesz már szoba, stb., hanem ezeket a dolgokat meg lehet csinálni online, és biztosan tudja az ember, hogy ha megérkezik oda, akkor már ott van egy szoba, semmit nem kell csinálni, csak bemegyek és úgy, és mondjuk a gyereket a kocsiból kiemelem és berakom egy ágyba aludni, azért az nagy
különbség. Így van, és minden szolgáltatást, például egy szállodában mondjuk, hogyha egy üdítőt akarsz venni, vagy valami hiányzik, vagy egy fogkefe, tehát mindent lehet automatákból elektronikus módon igénybe venni. Akkor például, amit én nagyon jó pofának tartok, hogy ugye vannak azok a nevezetességek, amik nagyon kurensek, ahol már mondjuk sokat kell vágni. Pláne, hogyha mondjuk gyerekkel utazik az ember, nem szerencsés mondjuk 35 fokba ott állni a sorba. Meg lehet azt csinálni, hogy az ember online bejelentkezik, vagy pedig mondjuk a jegyet még megveszi, de vágni kellene, akkor kap mondjuk egy SMS-t az látogatás előtt mondjuk 10 perccel, hogy akkor fáradjunk oda mondjuk a tévétorony mondjuk Berlinbe, hogy fáradjunk oda, mert 10 perc múlva be tudsz menni, és akkor nem kell egy percet se vágni, hanem azonnal sorra kerülsz, és ugyanúgy tudsz elektronikusan helyet foglalni magadnak, hogyha mondjuk ott a panoráma teraszon, vagy a kilátó étteremben akarsz enni valamit. Tehát ezek mind-mind olyan apróságok, amik megkönnyítik az életünket az utazás során.
Igen, erről beszélgettünk más utazókkal, hogy egyrészről mennyire jó, hogy az ember pontosan meg tud mindent szervezni, nem lehet, hogy úgy olyan szinten eltévedni, az ember meg tudja nézni a Google Maps-en, hogy, hol van, hogy jut oda, le lehet foglalni tényleg a strandról, le lehet foglalni a következő szállás, tehát, hogy tényleg mindennek utána lehet nézni, hogy ez egyrésztről nagyon jó, de másrésztről egy picit ki is vett az utazás kaland részéből, mert te is említetted, hogy hátizsákkal jártad be Egyiptomot, tehát, hogy akkor ott azért a régi időkben azért sokkal nagyobb kockázatot, én emlékszem, hogy még 20 éve is azért simán el lehetett tévedni, le lehetett, nem tudom, nekünk volt, hogy Barcelonában egy játszótéren éjszakáztunk a kis játékházban, mert hogy nem tudom, a menetrenden spanyolul volt, csak kisbetűkkel alulra odaírva, hogy csak szombat-vasárnap közlekedik az a vonat, amit kinéztünk magunknak, és nem volt már pénzünk visszamenni a városba, hanem hát ott dekoltunk akkor másnap reggelig, amik akkor kellemetlennek érzi, de mégis az embernek ezekből vannak aztán jó sztoriai, tehát egy érdekes, hogy ez is hogy változik, hogy van egy jó aspektusa is, de kicsit a kaland részéből is kivesz.
Ez pontosan így van, ahogy mondod, ugye én is tudom hasonlítani, hogy amikor ugye én fiatalként, egyetemistaként én is rengeteget utaztam, hát azért is ez a szakmám, mert szeretek utazni, tehát akkor tényleg az is egy kihívás volt, hogy mondjuk ugye akkor nem volt ez a globalizáció, mint most. Azért most igazából, ha valaki egy kicsit tud angolul, a világon mindenhol el tud boldogulni, mert azért valamilyen szinten beszélnek, sőt, mondjuk a turista paradicsomokban, meg németül ugyanúgy minden személyzet, mindenki tud németül is. Ugye annak idején ez se volt így, nyilván nem voltak ezek a kütyük, tehát úgy kellett csillabizálni. Úgy bejártam mondjuk Marokkot, hogy ugye az arab írás, nyilván azt se tudtam, hogy mi az indulás, meg az érkezés, de valahogy megjártam, és az igazság, hogy ezek az élmények sokkal inkább megmaradnak, meg hogyha ha visszagondolok, mint amikor később már, mint üzletemben, vagy hivatalból utaztam ugyanabba az országba mondjuk, akkor olyan steril volt, hogy odarepültem, ott egy olyan szállodába laktam, ami lehetett volna Budapesten is, vagy Berlinbe, az ételek azok ugyanolyanok voltak, jöttek, hoztak, vittek minket, mindenhol lehetett európai nyelven, valamilyen európai nyelven kommunikálni, tehát, hogy az a kaland része az nincsen benne, illetve ha most Németországra visszatérünk azért, hogyha valaki mondjuk tud németül, és mondjuk szeretné ezt a személyes kapcsolatot is, akkor például akár a Bajor erdőbe, akár Türingiába, a kisebb falvakba, ezekbe a panziókba, hogyha ott szállsz meg, és ott mondjuk hallják azt, hogy magyar vagy, meg a magyarokat nagyon szeretik egyébként történelmileg, tehát nem csak a régi idők miatt, hanem ugye a 1989-es határnyitás miatt, meg ugye, hogy nálunk volt ugye a pán-európai piknik, meg mi engedtük ki ugye a keletnémeteket annak idején Ausztriába, stb. Tehát, hogy a magyarokat szeretik, és ilyen tapasztalatom is volt, amikor most a családdal magánemberként voltam tavaly Szászországba, és amikor megtudták, hogy magyarok vagyunk, akkor elkezdtek arról beszélni, hogy ez milyen volt, meg hogy volt, meg hogy annak idején ők is voltak itt. Ebben csak azt akarom mondani, hogy lehet ilyet is, ha valakinek erre van igénye.
Igen, én azért szeretem például a bringás utazást, mert ott egy kicsit tehát az ember jobban belekerül így a hétköznapokba, amíg mondjuk én tényleg egy szállodában, ott valójában nem kapod meg azt a helyi ízt. Tehát, hogy érdemes tényleg igen, minél jobban belemerül a helyi kultúrába, és ez egy teljesen másfajta utazás. De jó, egy kicsit zenéljünk, és aztán beszéljünk, ugye, ha már jövőkutató és megoldáskereső magazin, ez a Kávézó a világ végén, hogy te hogy látod, merre felé megy az egész globális turizmus, mert hogy látjuk, hogy igen, volt valami, amiről beszéltünk, hogy milyen volt, most van egy bizonyos állapot, és aztán nyilván ennek is változnia kell, mert nem ez a fajta tömegturizmus nagy valószínűséggel nem fenntartható, tehát majd erről beszéljünk, hogy szerinted merre felé mozdulunk, mi lehet az a valami arany középút, amiben az van, hogy tudunk is utazni, de azért mégsem teszünk tönkre mindent mindeközben. Ezzel fogjuk folytatni a Kávézóban a világ végén.